Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A szeretet himnusza elemzésének a végére érkeztünk. Öt előadást szántunk arra, hogy az első korintusi levél 13. fejezetét tanulmányozzuk. Miről is legyen szó most a lezáró 6. előadásban? Sokat gondolkodtam én is ezen, hiszen ószövetségi prófétáktól indult el a sorozatunk, de úgy gondoltam, hogy ennek a Látók szóljatok sorozatnak a keretében mennél gyorsabban elő kell vennem a Bibliának azokat az alapvető részleteit, amelyek iránymutatású lehetnek mindenki életére. Így a szeretet himnusza, így a következendőkben majd a boldog mondásokról szeretnék külön sorozatot indítani. És ezért gondoltam, hogy talán az Ószövetségből azt a könyvet vizsgálnánk meg, amely a szeretet himnuszához a legközelebb áll, amit így is lehetne nevezni, hogy az Ószövetségi szeretet himnusza, ez Hóseás próféta könyve. Aztán azt láttam, hogy ezzel a könyvvel már érintőlegesen foglalkoztunk, és sokat is idéztem sorozatunk keretén belül. Innen való az a híres kijelentés, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Úgy gondoltam, hogy egyetlen egy döntő kérdésre szeretném a választ megtalálni ezen az utolsó elemző előadáson. Mégpedig arra a nagyon egyszerű kérdésre, hogy miért éppen itt található a szeretet himnusza a Biblián belül? Miért éppen az első korintusi levél zárja magába ezt a himnuszt, amiről I. és Gyula egyszer azt mondta, hogy ennél igazabbat és ennél szebbet a világirodalom nem tudott mondani a szeretetről, mind a mai napig nem tudott mondani. Nos, hát vessük fel a kérdést, hogy miért nem Jézus beszélt erről a szeretet himnuszáról? Miért nem a Biblia más helyén található, meg miért éppen itt az első korintusi levél vége felé? Kedves nézőink, amikor a kereszténység terjedni kezdett, különböző közösségek jöttek létre szerte a Mediterránumban, tehát a földközi tenger medencéjében, és ezeknek a közösségeknek más-más volt a jellegük. Voltak olyan közösségek, amelyeket nagy részben zsidó származású emberek alkottak, voltak olyanok, amelyeket fele-fele arányban alkottak zsidó keresztények és pogány keresztények, voltak olyan gyülekezetek, amelyek kis falvakban jöttek létre a mai Anatólia, Törökország területén, de voltak olyan közösségek, amelyek nagyvárosokban, Antiókiában például, amely Szíriában van, ahol először kezdték Krisztus követőit krisztiánoinak, vagyis keresztényeknek nevezni, vagy Rómában, az akkori világ fővárosában. Ezek jellegükben eltérő közösségek voltak. Nos hát, a közösségek közül volt egy, amelyben nagyon sok volt a probléma. Mindegyik keresztény közösségben voltak erkölcsi problémák, hiszen nem voltak tökéletesek ezek a gyülekezetek. Nem is beszél a Biblia olyan közösségről, ami tökéletes lenne, viszont az őskereszténység mégis egy tökéletes kor volt olyan szempontból, hogy látták a problémákat, fölhívták a problémákra a figyelmet, és orvosolni akarták a problémákat. Ha már I. és Gyulát idéztem, hadd folytassam tovább az ő híres kijelentése, hogy növeli ki, elfödi a bajt. Néven kell nevezni az életben a problémákat, az egyéni életben és a közösségi életben, társadalmi vagy összemberi mérre kell nevezni, hogy mi a probléma. És az őskereszténység ezért volt tökéletes időszak, ezért mutatja be úgy egy látomás formájában a Jelenések könyve 6. fejezetének az eleje a fehér lovassal jelképezett látomásban, hogy amikor Jézus kinyitotta azt a bizonyos hétpecsétes könyvet, és az első pecsétet felbontotta, akkor kijött egy fehér ló, fehér lovasával, korona, babérkoszorú volt a fején, nyíl volt a kezében, és az íjjal kilőtte a nyilat, és kijött győzve, hogy győzzön. Ha csak ez a fél mondat marad meg bennünk az őskeresztény közösségekről, már tudjuk, hogy milyenek voltak. Kijött győzve, hogy győzzön. Először a belső részében, a közösségen belül teremtettek rendet. Egyszer mondom, hogy nevén nevezték a bajokat, és orvosolni kívánták a bajokat, ezért volt csodálatos időszak a kereszténység kezdete. Később sajnos már másfelé haladtak a dolgok, főleg a IV. Századtól és aztán a középkorban, amikor elfötték a bajokat, különböző idegen tanításokat befogadva a kereszténység vegyülékessé vált, számos más vallással kötött szövetséget, és az eredeti krisztusi tanítás, az eredeti szeretet törvényének az ereje elveszett. Nos hát az őskeresztény közösségek közül volt egy közösség, ahol nagyon sok baj volt. És ez Korintus volt. A térképünkön láthatjuk, Korintus az akkori világ egyik legforgalmasabb helyén feküdt, nem volt meg még persze a korintoszi csatorna, a magyar Tűri István mérnöknek köszönhetően csak évezredekkel később létesült, és aki az Adriai tengerről az Égei tengerre kívánt áthajózni, azoknak a hajóját egy 8 kilométeres földszakaszon át kellett, hogy segítsék az egyik tengerpartról a másikra. Korintus kikötőváros volt, hajósváros, mondhatnánk így, hogy bordélyváros is, iszonyatos erkölcsökkel, amit a korintusiaskodni kifejezés is megőrzött számunkra, ami az erkölcstelenségnek az alját jelezte. A kereszténység azonban itt is gyökeret vert, itt is keresztény közösség jött létre Pál apostol munkálkodásának köszönhetően a század 50-es éveinek az elején, egyébként a Korintus levél az 50-es évek közepén íródhatott, és Pál apostol, amikor látta a gyülekezetben meglevő problémákat, és amikor már továbbment Korintusból, leveleket intézett, egészen pontosan 3 levélről tudunk, 2 került bele a Szentírásba, és ezekben a levelekben feltárta a gyülekezet problémáit, rámutatott arra, hogy miben kell javítani a gyülekezetnek az állapotán, hogy Krisztushoz méltó gyülekezet lehessen. Kedves nézőink, nagyon könnyű olvasni az első korintusi levelet. Mindenkinek ajánlanám is az elolvasását, hiszen az első 3-4 fejezet általánosságokról szól, hogy úgy mondjam, üstökön ragadja a problémát. A fő probléma az volt, hogy a korintusi gyülekezetben pártoskodások, versengések, féltékenységek, irigységek keltek lábra, tehát részekre szakadozott a gyülekezet. Egyik rész azt mondta, hogy ő a Páli, a másik azt mondta, hogy az Apollósé, a harmadik azt mondta, hogy ő a Kriszpuszé, és a gyülekezet sok-sok részre szakadozott, mindegyik rész persze önmagát tartotta a nagyobbnak, a jobbnak, az igazán kereszténynek. Pál az 5. fejezettől kezdve sorra veszi azokat a problémákat, amelyek ezt a gyülekezetet sebezték és darabokra akarták volna tépni. Ilyen probléma volt, erkölcsi probléma, bizonyos paráznaságok, házassággal kapcsolatos visszaélések. Pál itt arra figyelmeztette a gyülekezetet, hogy Jézus Krisztusnak volt egy nevezetes tanítása. Máté evangélium a 18. fejezetében ezt mi is olvashatjuk, hogyha valaki egy keresztény közösségen belül erkölcstelenül viselkedik, és ebben a magatartásban kitart, tehát ezt tovább is akarja folytatni minden kérlelés ellenére, akkor azt mondta Jézus, hogy menjen el valaki, kérlelje, hogy forduljon vissza a gonosz útjáról. Ha arra az egy valakire nem hallgat, akkor vegyen maga mellé 2-3 presbitert, és ővelük együtt is kérlelje, és ha őrájuk sem hallgat, akkor vigyék a gyülekezet elé a problémát, és ha a gyülekezetre sem hallgat, azt az embert kell rekeszteni a keresztény közösségből, hiszen nem méltó Krisztus nevére az, aki meghazudtolja a Krisztus tanításait, és szánt szándékkal megmarad a rosszban. Ez nem olyan esetekre vonatkozik, amikor valaki maga is küzd önmagával, a jellemhibáival, nem olyan esetekre vonatkozik, amelyek szinte láthatatlan esetek, a látható nyilvános törvényszegésekre és bűnökre vonatkozik. Aztán utána tovább megy Pál apostol, és sorra veszi, hogy a gyülekezetben ilyen probléma is volt, hogy peres ügyeikben, egymással való civakodásaikban nem egymás között intézték el a gyülekezet tagjai a problémákat, hanem elmentek világi bíróságokra. Itt mondja ki a híres tételét, hogy miért nem szenveditek el a bántást, miért nem tűritek el inkább a kárt. Keresztények, ne vigyék a világ elé a problémáikat, ne a világ előtt vitassák a problémáikat. lépésről lépésre tárja fel ezeket a kérdéseket. Az apostol beszél itt anyagi természetű dolgokról, beszél itt viselkedésről, viseletről. Tehát, hogy említettem, nagyon könnyen olvashatjuk az első korintusi levelet, lépésről lépésre deríti fel a problémákat, és próbál orvoslást találni rájuk. Így jut el a mi mostani fejezetbeosztásunk szerint, ami 15.-16. századi, a 12.-től a 14. fejezetig tartó részhez, amelyben Pál apostol a lelki ajándékokra vonatkozó kijelentéseket adja át a gyülekezetnek. Rögtön olvasnám, hogy az a szakasz, amelybe a szeretet himnusza beágyazódik, 1. Korintus levél 13. fejezete, ez a szakasz mivel is kezdődik? A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, mint vitettetek a néma bálványokhoz. Miről is van itt szó? Pál a problémák sorában szóba ejti a lelki ajándékok kérdését. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy lelki ajándékok, ez annyit jelent, hogy egy ember miután megismerte az Istent, megismerte Jézus Krisztust, bizonyos ajándékok tudatosulnak előtte, amelyek talán már addig is megvoltak az életében, de most tudatosulnak, vagy bizonyos ajándékok megszületnek, kialakulnak az életében, lelki ajándékok. Valaki például tanítani tudja a másik embert, valaki például igazán gondoskodni tud a másik emberről, gyógyítani tudja. És ilyen lelki ajándék volt a nyelveken szólás lelki ajándéka, amelyet a Szentlélek különösen az őskereszténység idejében adott a keresztény embereknek, keresztény közösségeknek. A nyelveken szólás annyit jelentett, hogy a kereszténység Palesztinából indult ki, és ahhoz, hogy legyőzze a nyelvi gátakat, hiszen ebben az időben a római birodalmon belül még a görög volt a... Tehát, hogy az Isten segítse őket ahhoz, Pétert, János, Jakabot és a többi apostolt, hogy átadják az evangéliumot a földkerekség minden polgárának, ezért hirtelenül tanulás nélkül, nyelvtanulás nélkül részesültek ebben a lelki ajándékban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete szerint ez Pünkösd ünnepén történt meg, amikor hirdették az evangéliumot, hirdették Krisztus áldozatát, hirdették minden emberre kiterjedő jellegét, minden embert kérlelő, megszólító jellegét, és mindenki a maga nyelvén hallotta az evangéliumot, hiszen ezek az emberek szóltak más nyelveken, amely nyelveken a zsidók és a pogányok beszélni tudtak. Tehát, kedves nézőink, jól meg kell jegyezni, hogy a nyelveken szólás a Bibliában két dolgot jelent. Az igazi Isten lelkétől adott nyelveken szólás annyit jelent, hogy az evangélium közvetítésére, továbbadására adott lelki képesség, hogy valaki új nyelvet tud egyik pillanatról a másikra használni, mint egy a régi bábeli zűrzavar örökségének a legyőzéseként, és ez az mindig az evangélium terjesztésére szolgál, tehát soha nem öncélú, soha nem annyit jelent, hogy most egy ember tud egy bizonyos nyelvet, és mindenki arra az emberre figyeljen, és mindenki attól az embertől csodálkozzék el. Igen, ám, de a korai keresztény közösségekben, és főleg Korintusban látjuk ezt, a nyelveken szólás isteni adományát a hazugság atya, ahogy Jézus nevezte, Sátán, próbálta utánozni, és egy másik fajta nyelveken szólást fejlesztett ki, és ez volt a korintusi gyülekezet, ahol lábra kapott ez a hamis nyelveken szólás. Ez a hamis nyelveken szólás nem az evangélium terjesztésére szolgált, hanem önmagukra hívták fel emberek a figyelmüket, hogy ők valami érthetetlen, így mondhatnám, halandzsa nyelven beszéltek istentisztelet közben, vagy a gyülekezés színhelyén. Egyáltalán nem az evangéliumot akarták átadni, hanem önmagukra akarták felhívni a figyelmet, és ez nem értelmes nyelv volt, tehát ez nem a görög, latin vagy más nyelvek ismeretét jelentette, hanem szinte megfoghatatlan, értelmetlen dolgok kimondását, aféle extatikus állapotnak a megszületését jelentette ez, de a korintusiak, hogy olvastam a gondolatmenet elején, Pál apostol erre mutatott rá, tudatlanok voltak ebben a kérdésben. Összetévesztették a két nyelveken szólást. Pál apostol, hogy fejtegeti a problémát, először ráutal arra, hogy a lelki ajándékok sorában egyébként a nyelveken szólás szinte az utolsó helyen hullog, mert a legnagyobb lélek ajándék az a tanítás, az apostolság ajándék, aztán a profétálás, aztán jön a gyógyítás, jön az emberekről való gondoskodás, jön egy közösség vezetésének a lelki ajándéka, és a végén a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. És miközben a 12. fejezetben eljut odáig, hogy ne törekedjék mindenki nyelveken szólni, mármint főleg erre a hamis nyelveken szólásra senki ne törekedjék, az igazi nyelveken szólás pedig Isten adja majd, amikor arra szükség van és akinek adhatja. Nos hát, amikor lezárja a 12. akkor tér rá a 13. fejezetre, így vezetvén be a gondolatmenetét, hogy egy kivált képpen való utat akar mutatni a keresztényeknek, és itt kezdődik a szeretet himnusza. Tehát miért a korintusi első levélben található a szeretet himnusz? Mert egy súlyos válság idején, egy gyülekezeti probléma idején, amikor az egész gyülekezetet elnyeléssel fenyegette egy hamis irányzat, Pál apostol feltárja azt, hogy a keresztény életnek a lényege a tiszta és hamisítatlan szeretet. A keresztény élet ezzel akar adni a másik embernek. A keresztények nem önmagukra akarják fölhívni a figyelmet. A keresztények nem igazán adni, hanem inkább tovább adni akarnak, amit kaptak az Istentől, amit megismertek az Istentől, az agapé szeretetet, az önfeláldozó szeretetet, a krisztusi szeretetet akarják továbbadni és képviselni a világnak. Ezért épül fel így a himnusz, ahogy mi is elemeztük az elmúlt alkalmakon, hogy először Pál elhárítja a szeretet hamis válfajait, ez az első három vers, rámutat arra, hogy beszélhet valaki embereknek vagy angyaloknak nyelvén, ha szeretet nincs benne, akkor semmit sem ér. Tehát a nyelveken szólást, ezt a hamis nyelveken szólást szépen elhárítja, és azután rátér arra, hogy az igazi szeretet a türelemben, a jóságban, a mások iránti odaadásban van, abban a sokszor lesajnált erényben, amit, most egy kicsit hadd szakítsam meg a gondolatmenetemet, még a magyar költő is egy kicsit lekezel, az egyik legnagyobb költőnk is olyan hegykén utasít el, hogy mi az, hogy türelem, mi az, hogy szelídség. De meghallgatva ezt a verset, úgy gondolom, hogy mi is az ellentétéről leszünk meggyőződve. Az életben a legnagyobb kincs és a legemberibb dolog türelmesnek lenni, megértőnek lenni, empatikusnak lenni, hogy mondja a mai tudomány, beleélni magunkat a másik ember helyzetébe, és ott segíteni a másik emberen, ahol épp rész van, ahol lehet rajta segíteni. Hallgassuk meg most Petőfi Sándor versét, utána pedig folytatom a gondolatmenetet.
Petőfi Sándor a türelemről. Türelem! Te a birkák s a szamarak dicső erénye, tégedet tanuljalak meg, menj a pokol fenekére. Hogyha mint koldús járod be a földet, s kérsz menedéket, kérj akárhol, csak te tőlem, szívem nem fogad be téged. S ha bejárod, mint hódító, diadallal a világot, lesz egy szikla, s ez szívem lész, melyre nevedet nem vágod. Türelem, kicsépelt szalma, melyet a bárgyú világnak telt kalászokként árulnak, kik magodból jól lakának. Te üres fazék, melyből a macska a tejfölt kiette, s a szakácsné most szájtátva, fejcsóválva áll mellette. Türelem, te nem tudom mi, mind gyűlöllek, mind utállak. Mert ahol van kezdeted, ott vége van a boldogságnak. Ó, a föld boldog lehetne, hogyha rajta te nem volnál, s míg te rajta lész, mindaddig megmaradunk a nyomornál. Elveled te élet átka, elveled le a pokolba, nyeljen el ki rút pofádat erre a szép földre tolta.
Kedves nézőink, tehát a szeretet himnuszának a következő nagy része arról szólt, hogy mi az igazi szeretet, mire képes ez a szeretet, hogy ez képes betölteni a törvényt, a 10 parancsolatot, és hogy ez a szeretet marad meg az örök életre. Minden embernek a lényege az, hogy itt a földi életben eljutott-e erre a szeretetre, épült-e benne ez a szeretet. Biblia sokszor nevezi a földi életet kincsgyűjtésnek, gyarapodásnak, növekedésnek, fejlődésnek. Mondja Pál apostol egy más helyt, hogy ha a külső emberünk megromol is, a belső napról napra újul, tehát ha megöregszünk is, ha leépül is az életünk, de amit belül gyűjtünk, értékes jellemtulajdonságokat, az a valódi kincs, és azt mondja a fiatal munkatársának, Timóteusnak, hogy én meg vagyok győződve, hogy Krisztus az én őnála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Amire eljutottam az életben, az Krisztusnál megőrzésre talál, és Krisztus az alapján fogja majd az embert feltámasztani az örök életre, amire eljutott a szeretet, olyan fokán, nyilván különbségek is lesznek az örök életben ember és ember között. Mondja Pál egy másik helyén, éppen a Korintusi első levél 3. fejezetében, hogy vannak, akik eljutnak az örök életre, de amit itt a földön tettek, az a tűzben megég, sajnos más emberek nem lehetnek ott majd velük, de mondja Péter apostol az első levelébe, hogy lesznek, akik gazdagon mennek bajba az Isten országába. Két bibliai személlyel lehet is jelképezni ezt a két csoportot, az előző esetre, amikor valaki eljut a szeretete minősége fokán az örök életre, ez mondjuk Lót, de nem sokan lesznek vele, a felesége nem lesz ott vele, a vejei nem lesznek ott, akik úgy gondolták, hogy Lót csak tréfál, amikor Sodomára és Gomorára mért isteni csapásokról beszélt, de lesznek olyanok, mint Ábrahám, akik gazdagon mennek be a mennyek országába, mert sok emberhez eljutottak, sok embernek át tudták adni ezt a szeretetet, sok embert kérleltek az örök életre, és majd viszont látják ezeket. Így fejeződik be a szeretet himnusza a 3. résszel, de utána Pál apostol, hogy úgy mondjam, újra visszatér az eredeti gondolatmenethez, és elkezdi részletezni most már súlyosabb szavakkal, illetve a korintusi esetet, és kérlelve a korintusi gyülekezetet, hogy ne szóljanak olyan nyelven, ami értelmetlen nyelv, ami halandzsa nyelv, ami csak egy extatikus, önmagából kivetkőző vallási élmény képét nyújtja. Ilyeneket mond Pál apostol, hogy a levegőbe beszéltek, őrjöngtök. Ha bemegy valaki köztetek, azt hiszi, hogy ti megháborodtatok. A józan lelkiismeretre, a józan ítélőképességre is hivatkozik, de mindezt olyan finoman teszi, mivel újra felhívom a kedves nézőink figyelmét, hogy kezdődött a gondolatmenet az 1. Korintus levél 12. fejezet elején. Nem akarom, a lelki ajándékokra nézve nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát tudatlanság söpört végig a gyülekezeten. Tudatlanságból tették ezeket a furcsa, ezeket a különös, és ezeket a sokszor gonoszszá váló dolgokat. Tehát Pál apostol nem csak a szeretet himnuszával akar az emberek segítségére sietni, és nem csak beszélni akar a szeretetről, hanem a magatartása is a szeretet jegyében fogan, mert megkérdezem önöktől, hogy önök mit tesznek olyan emberekkel, akik valami rosszat művelnek, valami rossz cselekedetet űznek, de ezt nem teljes tudatossággal teszik, nem azonosulnak a rosszal, hanem kicsit martalékai, kicsit áldozata is a rossznak. Nyilván itt a legtürelmesebb, legszívélyesebb, legodaadóbb odafordulásra van szükség, és ezért Pál apostol csak úgy nagyon finoman jelzi, azt nagyon finoman érzékelteti, hogy ez a gyülekezet hajótörés szenvedhet akkor, hogyha ezt a fajta felfogást, ezt a fajta magatartást követi. Ugyanakkor ebben a 14. fejezetben van egy csodálatos kijelentés arról, hogy mi az igazi keresztény gyülekezés. Minek is kell megtörténni a keresztények Isten tiszteletein. A 24. verstől olvasom. De ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybe gyűltök? Mindegyiketeknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésre legyenek. Pál korábban azt mondta, hogy aki nyelveken szól, legalábbis az ottani hamis ördöki nyelveken szólók ezt hirdették, hogy az önmagát építi. A kereszténység nem önépítés, nem önmagunk építése. Ezt más irányzatok tették és teszik ma is a világban. A kereszténység lényege a másik ember, a mások, a többiek. Tehát, ha bemegy valaki a ti közösségetekbe, ne azt lássa, hogy ti magatokban vagytok elfoglalva, és a magatok vallási élményeit teszitek a középpontba. A kereszténység az nem önépítés, nem magamutogatás. A kereszténység csendes, nyugodt másokért élés. Nagyon szépen fejezte ki ezt Pirinszky János, amikor azt mondta, hogy mi csak a szolgák alázatával segítkezhetünk ott is, ahol a dolgok menete a fő szerepet osztja ránk. A kereszténység az háttérben maradás. Nem saját erőből, hanem isteni erőből való cselekvés. Éppen itt az első Korintus levél 4. fejezetében mondja ki Pál apostol, ne dicsekedjél, ha bármilyen előnyöd van az életben. Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha megkaptad, akkor miért dicsekszel vele? Akkor adj hálát és dicsőséget annak, akitől kaptad. Ezért gyönyörű a felolvasott ige szakasz, hogyha valaki bemegy a keresztény közösségbe, és ott meghallja a prófétai szót, a Biblia beszédét, hogy tiszta, világos összefüggései szerint magyarázzák a bibliai tanításokat, akkor az az ember találva érzi magát. Akkor úgy érzi, hogy minden szó, minden kijelentés, mint egy 10-es találat a lelkének a céltábláján, és akkor meghajolva belül, meghajol az igazság, meghajol az Isten előtt. Kedves nézők, csak itt van a legjobb helye a szeretet himnuszának a Biblián belül. Ott, ahol a legtöbb hasznot tudta elérni ez a himnusz, és a II. Korintus levél bizonyság arra, hogy elérte a célját, hiszen a gyülekezetet felrázta, a pártoskodás szűnőben volt, a gyülekezetben sajnos még sok probléma orvoslása várt, de kijöttek ők is győzve, hogy győzzenek. Belül feltárták a bajokat, Pál apostol ezekre rámutatott, szeretettel figyelmeztette őket, és az isteni szó, az isteni intés a célba talált. Ezért fejezhetem be így ezt a sorozatot, ezt a 6. részt, a Látók szóljatok sorozatán belül, és immár a 30. előadáshoz is érkeztünk. A mostani 30. előadást is így fejezhetem be, hogy Pál mondja az első Korintusi levél legvégén, minden cselekedetek szeretetben menjen végbe. Így tett az apostol nem csak szavakban, hanem stílusában is, magatartásában is. Ezért ajánlanám mindenkinek a számára nem csak ezt a 13. fejezetet, hanem az egész levelet, és azzal együtt az egész Bibliát, amely visszhangozza azt, amit Pascal mondott, a Bibliának egyetlen egy nagy tárgya van, és ez pedig a szeretet.